Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Cserháti Péter, az Egészséges Budapestért program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Jó estét kívánok!
Köszönöm kívánok!
Meglehetősen hosszú ez a titulus, mindjárt megfejtjük, hogy miről van egészen pontosan szó. Ugye 2015-ben kapta az első megbízatását, ez a program nagyjából akkor indult. Mi történt eddig? Hogy hol tartunk ma?
No, köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy már nem először tudok itt számot adni az elvégzett eddigi munkáról. 15 decemberében, de 15 hónappal ezelőtt kaptam ezt a megbízást, aminek persze voltak előzménye, a Semmelweis terv 2011-ben egy elfogadott kormányhatározatként szabta meg azt a lehetőséget, hogy a fővárosi ellátást a vidéki uniós forrásokból jól fejlesztett ellátáshoz hasonlóvá tegyük, és itt a betegutakat világossá szabjuk, és ez a munka a megbízással vált konkrétan. A tavaly évben egy forrásból létrehozott ilyen projektszervezet segítségével azonosítottuk azokat a szerepeket és centrumokat, illetve társkórházakat a fővárosban, a három térségben, amelyekre a vidékhez hasonló ellátást fel szeretnénk fűzni, és gyakorlatilag megtörtént a szakértők segítségével a fejlesztési források, szerepek, ütemek beazonosítása, és nagyon nagy munkában elkészült március végére a kormány előterjesztés, aminek azóta számos érdekes kisebb következménye van. Megjelent április elején egy kormányhatározat, amelyik egy konkrét járóbeteg szakrendelő fejlesztését már az Egészséges Budapest programhoz kötötte a 10. kerületben, de ugyanakkor feladatunkul szabta, hogy a kórházak mellett módszeresen foglalkozunk a járóbeteg szakrendelés kérdésével, amelyik ugyanolyan fontos része a szakellátásnak, és nem mellékesen termentesíti a fekvőbeteg ellátást, de hát végre ilyen szempontból a feladat tovább kerekedett, ennek mondjuk terhével, de ugyanakkor szakmailag pozitív izgalmával, mert itt nem csak Budapest, hanem Pest megye komplet rendszerű beszélünk, sőt, tulajdonképp a térség határon túlnyúló ellátást produkál ugye Budapest és az egész térség. Ez az egyik komoly lépés, ami történt, és néhány napja pedig megjelent egy kormányrendelet, amelyik viszont a Budapest program kórházfejlesztési helyszíneit, úgynevezett kiemelt kormányzati ügyé nyilvánította mind a 25 helyszínt, a három nagy centrumot és az úgynevezett társkórházakat. Ennek az a jelentősége, hogy amint a politikai döntés megszületik, abban a pillanatban közigazgatási szempontból sokkal gyorsabban lehet a projektet végrehajtani. Ez azért fontos, mert mint a hírekben is önöknél is nagyon pozitívan beszámolt róla, egy komoly egyeztetést tartottunk Tarlós István főpolgármester úrral, pont azért, mert leginkább érintett a fővárosi önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok, akikkel a fenti kormányrendelet nyomán most gyakorlatilag számos helyen módosítanunk kell az adott rendezési terveket, és ennek az előkészítése, vagy előterjesztéseket kell előkészíteni a különböző önkormányzatok szintjén, olyan együttműködést kíván, amit már most próbáltunk megalapozni. De hát a járóbetegellátás, ez a fajta előkészítő kormányrendet megalapozottság az elmúlt hetek olyan komoly eseménye, aminek mi azért örültünk.
Ugye, ha hallgatunk, emlékeznek rá, akkor egy szuperkórház tervével indult ez az egész program, ma sokkal több mindenről van szó. Mennyi mindenről? Tehát mi az, ami az Egészséges Budapestért programban elméletileg történni fog valamikor?
A szuperkórház program valóban az elején politikai és média oldalról próbált egyszerűsíteni, és talán érthetővé és követhetővé tenni a fogalmat. Mindig itt is jelezzük, hogy ennek a szakmai szempontból vannak negatív kicsengései, mert a szuperkórházak sem tudnak működni idézőjelben társkórházak nélkül, nem bírnak egyedül a terhelést, a rehabilitációs kórházi igényt és hátteret is szükséges felépíteni az ő működésükhöz. De valóban talán utólag is azt mondhatjuk, hogy a modell, amit a Semmelweis tervben annak idején a betegút követéssel kirajzoltunk, hogy itt három területre lehetne osztani a fővárost, és úgy lehetne jól működtetni a vidéki ilyen 1,5 millió lakosságot ellátni képes egységekre. Abban a három ilyen centrum, amit egy szuperkórháznak is hívunk, egyike, az a Dél-Budai, amelyik egy zöldmezős ingatlanban jön létre. Ezt nevezik tulajdonképpen szuperkórháznak, hiszen valóban ott egy előzmények nélküli jövő alakulhatna ki. De a másik két nagy centrum is egy nagyon komoly beruházás tárgya lesz reménység szerint, a Honvéd kórház az északi területen és a Haller úton a Nagyvárad tér környékén a Szent István Kórház és a Kardiológiai Intézet együttesébe az odaköltöztetendő egykori baleseti intézettel lehet létrehozni egy ilyen harmadik nagy centrumot. Ezeknek is összeálltak a fejlesztési tervei. Ezekhez nagyon komoly valóban rendezési tervmódosítás kell a nagyságrend miatt, ugye együttműködés az önkormányzatokkal. És további 21 ilyen társkórházi partnert, megyei kórházi szintű, nagyobb kórházakat és különböző társkórházakat a fővárosban tudtunk azonosítani, és kellett azonosítani, akiknek szintén ebben a szereposztásban a fejlesztési képét, ütemezését kidolgoztuk most arra.
Tehát akkor van egy menetrend? Elkészült egy végre egy menetrend?
Mi virunk egy menetrenddel, amelyik a javaslatunk részét képezi. Ennek három üteme van. Az első ütem ez a 2017-18-as időszak, amikor nyilván a beindítás, a tervezés komplettálása, a közművesítés, az ingatlanok átalakítása, bontás számos helyen, illetve a lakossági ellátás biztonságának a produkálása, ugye az átmeneti időszakra megalapozása szükséges. Például a Szent István kórháznak egy darabig át kell költözni a Szent Lákos kórház területére, azért, hogy a saját területén a bontásokkal a centrum kilakítás megtörténhessen. És a második szakasz az a 2019-22-ig tartó nagy időszak az, amikor a három centrum építése a domináns, és mellette a társkórházak folytatása. És van egy érdekes lecsengető szakasz szerintünk, a 2022-25-ös, azért, mert jó pár társkórház csak akkor tud lépni, ha a centrumok létrejöttek. Tőlük mennek át azok a kapacitások, amelyeknek a helyén összevonással ők egy új formát tudnak ölteni. Nagyon érdekes módon ilyen a Szent János kórház, amelyik akkor tud a javaslatunk szerint átköltözni a szomszéd területen lévő kútföldi tömbbe egy jobban fejleszthetőbe, honnan az egyetem elköltözik ebbe az új dél-budai centrumba. Vagy hasonlóképpen a Pétefi Sándor utcai kórház akkor tudja két telephelyre összevonni a mostani négy területét, hogyha baleset intézet a Fiumei útról elköltözik a Haller útra, és akkor a Pétefi Sándor utcai kórház azt fel tudja újítani. De a költözés csak 2022-ben lehetséges, tehát a 25-ig tartó három évben például ez a két kórház akkor tudja igazán nagy ütemben folytatni a fejlesztését, amikor ez már megtörténik.
Mennyibe fog kerülni az egész program?
Nem, most is komoly egyeztetések zajlanak ugye e tekintetben. Annak idején talán összehasonlításképpen mondhatom, mi 335 milliárd forintot jeleztünk fejlesztési igényként, és sajnos ezben nagyon kevés uniós forrás lehet a Közép-Magyar térségben számítani, és ehhez jön még a Semmelweis Egyetem kapcsán, mert ezt mindig meg kell említeni, hogy ez a két fejlesztés összefügg. Palkovics államtitkár által is többször jelzett 150 milliárdja, amiben persze bizonyos oktatási fejlesztések is vannak, és ehhez igazából egy komoly tételként jön még a Dél-Budai Centrumnak, az őrmezős beruházásnak a költsége, amiket ha összeadunk, olyan 600 milliárd környéke is, és ugye ebben azért még sok olyan tényező nincs benne, mint az építőipari árindex emelkedés, ami mostanában több okból is elég jelentősnek mondható.
Mennyi pénz van erre a célra a 2018-as költségvetésben?
A most folynak a költségvetési módosító és költségvetési tervező tárgyalások, épp ma délőtt is a gazdasági minisztériumban egy hosszú és nagyon izgalmas és jó tárgyalás volt. A 2017-es költségvetés módosítását is benyújtotta a kormány néhány napja a parlamentnek, és ennek a tisztázása folyt, illetve a 2018-as költségvetésben egy 30 milliárdos összeg szerepel ebben a pillanatban. Ez valóban kicsinek tűnik elsőre a projekt nagyságrendjéhez képest, bár ahogy mondtam, az első két év az egy előkészítő év lesz a terveink szerint, és csak 19-től tudunk a tervezés befejezésével igazán ráfordulni a nagy fejlesztésre.
Az a most magyar... is meg a konkrét építés, az csak 2019-ben kezdődik,
nem, hogyha értem. Úgy kell érteni, hogy 17-18-ban furcsa módon a fejlesztés helyett, ha szabad ezt mondani, amortizáció pótlást hajtunk végre. A Közép-Magyar térségben a kórházak műszerparkja is nagyon rossz állapotban van ebben a pillanatban, és ezeket sokkal gyorsabban lehet cserélni egy építési beruházásnak, mint láttuk, hogy önkormányzati, hatósági és sok más olyan faktora van, amit először le kell tárgyalni és végig kell vinni, még ha gyorsítottuk is most ezzel a kormányrendelettel, de egy MR beszerzése a Szent János Kórház számára az egy közbeszerzéssel néhány hónap alatt lebonyolítható. De mi azt döntöttük most ma az engemmel való tárgyalás során is, hogy megpróbáljuk 2017-ben ezeket az orvos technológiai, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, elmaradt fejlesztéseket pótló beruházásokat priorizálni. De hát most 17-18-ban igazából három irány domináns, egyrészt a tervezés előkészítés, amiről beszéltem, másrészt az a fajta tűzoltás, azt kell mondjam, műszer orvos technológia területén, és a harmadik az, hogy 8 kórházunkban megindul egy energetikai felújítás, és azóz pedig a belső orvos szakmai programot viszont szeretnénk már hozzátenni, de hát annak a felújítását már belül is szeretnénk kiegészíteni, mert az uniós szabályok szerint annak viszont indulnia kell ebben az évben.
Van olyan fővárosi intézet ma, amelyiket nem intéz a program, hiszen 25 társkórházról beszélt, két-három helyszínen lesz jelentős beruházás. Van olyan, amit egyáltalán nem érint ez a program?
Szakmailag szinte mindenkit érint. Vannak olyan kórházak, amelyek nem tartoznak az állami fenntartás körébe, ilyenek az egyházi kórházak. Ezekről is születtek döntések. Azt kell, hogy mondjam, utóbbi időben ezt is mi végezzük már. Kettőről megszületett, az Irgalmasrendi Kórházról is megjelent kormánytávozat, és a Betesda Kórházról is, ugye nemrég ennek komoly hírértéke volt, és azt kell, hogy mondjam, talán elmondhatom, hogy gyakorlatilag előterjesztés szinten dolgozunk a zsidó felekezet át a Mazsihisz Szeretett Kórházának, illetve a Szent Ferenc Kórháznak, ugye fönt a második kerületben a fejlesztési előterjesztésén. Ezek nem részei ugye a Budapest egészségügy programnak, mert nem azon fenntartásúak, de a fejlesztésüket azzal egyeztetve végezzük. A Honvéd Kórház sem ugye emi fenntartású intézmény, de nagyon jó együttműködésünk van a Honvéd Minisztériummal, ott dolgozókkal, de nagyon érdekes, hogy egy másik tárcán keresztül folyik a munka. És van egy pár olyan kórház, például az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, amely szinte egyetlenként befejeződött a 10 éves jócska elhúzódó beruházása 2011-ben, vagy ott a Sportkórház például, amelyik egy egészen más politikai szakmai szál mentén, a sportegészségügy mentén kapott olyan döntéseket, amelyek révén ő a országos sportegészségügy fejlesztése során fejlődik, de ez nem a Budapest program része.
Egyébként, ha már itt tartunk egy pici kitérővel, ugye ön is mondta, hogy ez nem része ennek a programnak, de a sportkórháznak az építése hol tart? Ott általában van, aki azt az információt kapta, több beteg is, hogy néhány héten belül költözés a Karolina útra, ahol viszont nem biztos, hogy önök az állapotok. Mit tud most erről?
A sportkórháznak a jövőjét azt határozza meg, hogy egy nagyon komoly beruházás zajlik az alkotás útján. A Testnevelés Egyetem kapott egy komoly fejlesztési lehetőséget, és olyan nagyságrendű kampusz, külföldi hallgató, kollégium építés igény merült fel, amennyire én tudom, hogy emiatt a sportkórháznak ott azokban a régi pavilonokban és az új nem elkészült épületben a jövője megváltozott, és a fentiek szerint valóban egy másik kórház épületbe kellene átköltöznie, és ezért merült föl, hogy az onnan nem túl messze a 11. kerületben lévő olyan épületbe költözön át, amit az egyetem nemrég hagyott ott. Abban ezelőtt egy évig működött a Semmelweis Egyetem ortopéd klinikája, a sportkórházi aktív tevékenység pontosan ortopéd sebészet, de hát önmagában szakmailag egy kis rehabilitációval kiegészítve ez lehetséges. Én azt tudom, hogy egy nagyon komoly fejlesztési forrás, hiszen erről megjelent kormányhatározat, a költözésre 1,7 milliárd és a felújításra és az egész sportegészségügyi hálózatra pedig 10 milliárd forintos keretet kapott az ágazat, vagy ez a terület. Ezt nem én, hanem ugye Berkes István miniszteri biztos kollégám vezeti, tehát ott egy komoly projekt van, aminek valóban, ahogy ön mondja, elég gyors költözés fog a bázisát megképezni. Úgy tudom, már kiürültek ott azok a területek, ahová átköltöznek, és ott gyakorlatilag meg fog indulni egy folyamatos fejlesztés, egy nagyon magas minőségű ilyen sportegészségügyi centrum kiépítése.
Visszatérve az Egészséges Budapestért programhoz, az a nagyjából 600 milliárd forint, amit az önint összeszámolt.
Ez egy viszonyítás. Igen.
Ebben csak az építészeti munkák vannak benne, vagy benne van a műszerbeszerzés, tehát a teljes berendezés is?
Ebben ez infrastruktúra és orvos technológia együtt. Ami nincs benne, az a közlekedés fejlesztés. De hát van egy pár olyan kórházunk, amelynél a közlekedésre gondolnunk kell. Az a Dél-Budai Centrumnál is bizony olyan, mint a hírekben is elhangzott, akár autópálya lehajtó, vagy a hetes út kétszer-kétsávosítása is kell ahhoz, hogy például az autós közlekedés számára jobban lehető legyen. De a Szent János Kórház és Kútföldi Töm környéke is egy híresen problémás közlekedési csomópontja a 12. területnek. Ott is vannak olyan lépések, utcák átkötése, körforgalom kialakítása, villamosinek lefedése, a mentőgyorsítás érdekében, amik meglépendők, de még a Dél-Budai, Dél-Pesti centrumnál is úgy tűnik, hogy ott a Vágóhíd utca és a Haller út között bizonyos akár új utcákat is meg kell nyitni, hogy a mentőharánt forgalom működjön. Ezek a költségek nem orvosszakmai elemek, ezek nincsenek benne a fent említett volumenben. Mi elég komoly tartalékkal számoltunk a szabályok szerint, és igyekeztünk az építőipari áremelkedés is figyelembe venni a tervezésnél.
Mikor születik meg az a döntés, ami már elindítja magát a programot a megvalósulás útján?
Ugye jelenleg tulajdonképpen ennek a nagyon gyakorlati ugye, egyeztetése zajlik a társtárcákkal, hiszen majdnem minden társta érintett, még a földnevelésügy is bármilyen furcsa, mert a Pilis Parkerdő ZRT révén az egyik ingatlan kapcsán még velük is kellett tárgyalnunk. Nagyon érintett a gazdasági minisztérium a források oldalán, nagyon érintett a fejlesztési minisztérium, ugye ennek az uniós és egyéb forrás mátrixában. A kormány tavalyi kormány határozatában kiadott döntés a végső határidőt június 30-ában szabta meg, amikorra a második ütemű egyeztetéseknek is le kell záródnia. De mi azt számítjuk, hogy a kormányzati munkát is figyelve nyár közepére a döntések véglegesen megszülethetnek, és ezek a viszonylag gyorsítható 2017-es beruházások elkezdhetők lesznek.
Mi lesz az ön szerint, amit legelőször fognak a budapestiek, és elsősorban mondjuk a budaiak érzékelni abból, hogy történik valami a kórház helyzet javítása ügyében?
Kisebb lépések, én azt gondolom, hogy már 2017 második felében, 18 első részében láthatók lesznek. Például azzal, hogy van olyan kórházunk, amely eddig is saját forrásból fejlesztett, és ez segítséget kért, ez a Török Bálinti Tüdőkórház, ha egy konkrét példát lehet mondani, akiknél, ha most meg tudják venni idén ősszel azt a CT-készüléket, ami ott hiányzik, akkor járóbeteg épületüket be tudják fejezni. Hát tulajdonképpen a Budapest program csak rásegített ott a fejlesztésre, ott 18 tavaszán gyakorlatilag átadás, átvétel és ünnepség is akár megszervezhető. Inkább az a gyakori azért, amiben reménykedünk, hogy a fent említett helyeken ezek az orvostechnológiai beruházások megszületnek, de hát például MR készülék lesz végre a Szent János Kórházban, vagy olyan érfestő készülék jelenik ott meg, amelyik azt rókellátásban ezt a rög kivételt lehetővé teszi. De hát azt reméljük, hogy 18-ra ott már most, a mostani körülmények között is olyan orvostechnológiai fejlődés lesz, amelyik az ottani idegsebészet neurológiának segít egyszer megtanulni folyamatosan a stroke, tehát agyvérzés műtéti ellátásának egy új speciális formáját, amelyikkel nagyon nagy komoly népbetegséget jelentő problémát már most elkezdhetik javítani. Tehát ezt reméljük, hogy ezeket a lépéseket, a műszerpart fejlődését már látni fogja a lakosság, és bizony az is valószínű, hogy 18 második felében az állványok is elkezdenek emelkedni, amelyik macerával fog járni, de már előre kérjük mindenkitől a türelmet, hogy ezt elviseljék, de talán ez a látvány már önmagában is biztató lehet arra nézve, hogy íme akkor úgy tűnik ezek beindult fejlesztések lehetnek.
Ha kérdezem ugyanezt egy picit másként, ugye a budai országgyűlési képviselői körzetekben kormánypárti politikusok vannak most jelen. Mit fognak ön szerint mondani 2018-ban a választóknak ezekben a kerületekben, hogy mi történt az elmúlt években a budai kórházi ellátás javítása érdekében? Mit fognak tudni felmutatni?
Én azt látom, valóban többször egyeztettünk az érintettekkel, meg a polgármesterekkel, akik ugye érintettek azon a területen, és ebből számos jó döntés született, például, hogy a Szent János Kórház kútföldi tömb utca két oldalán lévő együttesben valósítsuk meg végre a 12. kerület járóbeteg szakrendelését, mert nem volt neki a Szent János Kórház tette. És remélem, hogy ez a folyamat a gesztus értéket meghaladó szinten már 2017-18-ban is látható lesz, tehát végre ki tudjuk hozni abba a hatalmas járóbeteg épületbe az eddig a Szent János pavilonban működő járóbeteg ellátást. Konkrétan egyébként például már kaptunk segítséget egy nővérszálló felújításhoz a Szent János Kórházban, ami katasztrofális állapotban volt, és a Szent Margit Kórházban is kaptunk segítséget már ahhoz, hogy ott egyetlen ágyat se veszítsünk el, és ott egy ilyen ingatlan cserével a krónikus kapacitásokat is meg tudjuk őrizni. Tehát pont Budán nagyon jó egyeztetéseink voltak, és a politika bizonyos mértékben segített nekünk most ott egy-két döntést megalapozni. Én azt remélem, nyilván nem a totális fejlesztés képét, de ezeket a lépéseket, meg az ezekre alapozott esetleg egy-két ilyen kézzelfogható fejlesztés, hogy egy MR készülék megjelenik ott, ahol sose volt. Ez nagyon nagy dolog, ugye az Szent János Kórházban olyasmik, amik nem csak politikailag, hanem a lakosság számára is kölcsönösen azt jelentik, hogy tényleg már 18-ban is láthatóan elindult ez a folyamat.
A Szent János és a kútvölgyi összekapcsolása ügyében ezen kívül mi történik még mondjuk a következő egy-másfél évben?
A mi javaslatunk ugye nagyon sok egyeztetés nyomán és nem kevés feszültséget megoldva, amire talán még a hallgatók is emlékeznek, hogy egyetem országos intézetek időnként a médiában komoly vitákat folytattak egymással. Helyett most a döntés az, hogy az egyetemmel is összetudtuk csiszolni ezt a jövőképet, és úgy néz ki, hogy ha ő le tud költözni mindenestül a kútföldi tömb összes kapacitásával ebbe az új dél-budai centrumba, akkor a helyén megürülő szent kútföldi tömbben egy körülbelül 300 ágyat tudunk elhelyezni, amelyik egy ilyen sürgősségi szakmákat tömörítő együttes lenne, és mellette valószínűleg a Szent János Kórház szomszédságában, az utca másik oldalán még további 200-250 aktív ágyal a közép-budai térség biztonságos és kulturált sürgősségi ellátását meg tudjuk oldani. Ott elég komoly krónikus rehabilitációs kapacitások is vannak még, de hát ez egy nagyon komplex lefejlesztést árasztunk rá, szabad így mondani, az utca két oldalán lévő két intézményre, amelynek a végén valóban az lehet, amit a kormány már korábban is eldöntött, hogy a kútföldi tömb visszakerül az egyetemtől, úgymond ugye állami fenntartású, de nem egyetemi fenntartású intézmény, és egyesült tulajdonképpen a Szent János Kórház működő részeivel, míg az egyetem pedig ebbe az új centrumba távozva egy más típusú fejlesztést hajt végre.
Lesz alagút a két intézmény között?
Vitatkoznak rajta a szakértők, hogy alagút vagy híd kösse össze a két ingatlant. Nyilván ezt meg fogjuk tudni oldani, hiszen mondom, 8 méter választja a kútföldi lejtő két oldalán a két egységet. Igazából egy szomorú példa azért ez arra az elmúlt éveknek a toporgására, hogy két ilyen magas minőség intézmény teljesen izoláltan működött egymástól. De hát ugye az MR diagnosztikát a kútföldi tömb a Városmai utcában vette igénybe, a Szent János Kórháza meg nem állt rendelkezésre hasonló, de hát ez szakmailag, pénzügyileg, működés szempontjából összességében kívülről nézve nagyon illogikus helyzet volt. Ha ezen most ezzel tudunk javítani, akkor ott a működtetés költségek szempontjából is egy jobb jövőkép lehet.
Mihez kellene a híd és az alagút egyébként? Ezt mondjuk el azoknak, akik esetleg nem követik napra készen ezt a vitát vagy diskurzust.
Azhoz kell, ugye, hogy a Szent János Kórház kollégái lesznek azok, akik az egyetem távozása után a járóbeteg ellátást kell, hogy végezzék. Ugye ők részben maradnak tovább és a saját épületeikben, pláne míg a fejlesztés egy kicsit még ugye elhúzódva véget nem ér, de a járóbeteg szakrendelés megindítása egy-két éven belül teljesen megtehető. A cél az, hogy a kollégák ne az utcaforgalmán keresztül jussanak át, most ez egy banális probléma, de mégiscsak probléma, a másik telephelyre, hanem zárt eső, hótól mentes közegben tudjanak átmenni. Ugye eddig a kollégák a járóbetegeket is a saját rossz öreg János Kórház épületeikben fogadták, ami borzasztó helytelen volt, mert amikor járvány idején lezártuk az épületet, a látogató nem mehetett be, de a járóbetegnek be kellett menni, ez egy bizarr állapot volt. Most, ha a beteget végre át tudjuk vinni távolabb a járóbeteg tömbbe, akkor a kollégának kell átmenni hozzá a megfelelő órában az osztályról, a beosztás szerint, és hogy ezt meg tudjuk könnyíteni a közlekedést, ne egy utcai forgalomtól tegyük függővé, nyilván ezt egy egyszerű vagy érdekes technikai megoldással meg kell tudni oldani.
Ezen a helyzeten is segít, hogy azt mondta, hogy folynak az egyeztetések, illetve tárgyalások, egyeztetések, megbeszélések, hogy alagút vagy híd. Ez látszólag egy részletkérdés, de mondjuk ezen segít az, hogy ez az egész program kiemelt kormányzati beruházás? Tehát valamikor ön azt fogja mondani, hogy elég, dönteni kell?
A kiemelt ügyennyilvánítás egy nagyon fontos érték és gesztus volt, azt gondolom, hogy a kormányzati oldalról. Picit meg is lepődtem az, hogy a sajtó nem figyelt föl rá jobban, mert mind a 25 helyszínt felsorolta ez a kormányrendelet taxatíve leírva ott a fejlesztési célokat, egy-két kivétel, ahol mi nem teljesen végeztünk vele. Tehát ott elég jól lehet követni nagyjából azt a logikát, amit mi javasoltunk. Tehát ez valóban pontosan az ilyen lépéseket, amikor egy korábbi ingatlan állapotot meg kell változtatnunk, segíthetik a legjobban, mert nem 30-60 nap, hanem 8 kötője 15 nap alatt meg kell kapnunk azokat a válaszokat a szakhatóságoktól, amik ilyenkor a tervezést, előkészítést gyorsíthatják. De pont, hogy ön jól mondta, ez a kormányrendelet most ezt segíti, hogyha a politikai döntés megvan, akkor onnantól kezdve végrehajtás legalább ez a hatósági időfaktor ne roncsa, ne késleltesse.
Visszatérem még ahhoz a kérdéshez, hogy a 18-ban a választások előtt a képviselők mit fognak tudni mondani. Tehát a Szent János a kútvölgyi környékén sok minden történik. Történik-e még Budán bármi érzékelhető, mondjuk a budai térségben bármi érzékelhető?
Hogyne, hát az észak-budai térség, a hármas határhegy és a Rózsadon gerincétől északra nagyon régóta, azaz 5 éve az észak térséghez tartozik. Ezek a lakosok világosan látszott a akkori tervezésből, nem jönnek át ezeken a hegygerinceken, hanem a hidak révén sokkal könnyebben át tudnak jutni a Honvéd kórházba. És itt is kellett egy bástya, és ezért vált annak idején külön a Szent Margit kórház, emlékeznek rá, ugye újra az egyesítésből, és vált önállóvá. De a Szent Margit kórházat is fejleszteni kell. Az előbb beszéltem róla, hogy ott is a 6-8 ágyas kórtermekből kisebbeket kell csinálni, emiatt viszont nem minden ágy fér a mostani épületbe, emiatt egy kicsit tágulni kell, emiatt plusz ingatlan kell igénybe venni, tehát a Szent Margit kórház környéke egy nagyon szép szakmai programmal azt reméljük, hogy a harmadik kerületi Dunakanyar jobb oldali lakosság számára egy jó városi kórházi nívót kínál. A másik ilyen nagy kórház a Budának a Szent Imre kórház lent délen, ugye, amelyiknek viszont már elég komoly fejlesztési forrásai voltak, ritka kivételképpen az előző uniós ciklusban, egy ilyen 60%-ban felújított intézményről beszélünk, de ott is sajnos a konyhától kezdve a krónikus ágyak és krónikus épület felújításáig még számos feladat van. És a budai oldalon van számos országos intézet, érdekes módon az onkológiai intézet, ahol mostanra tisztáztuk, ő nem sürgősségi kórház, de olyan betegeket lát, akiknél a sürgősség emberi szóval elég könnyen érthető, hogy például úgy tűnik, hogy egy PET-MR készülék, ugye a legfejlettebb diagnosztikai eszköz beszerzése Magyarországon másodikként az ottani munkához nagyban fontos. Ők egyébként már most egy 5 milliárdos fejlesztést hajtanak végre, uniós forrásból kivételesen, le tudják az összes sugárterápiás eszközparcsuknak, nem az összes, de a 60%-át cserélni, ami a betegforgalom szempontjából nagyon jó. Vagy ott van a Korányi Intézet, a tüdő, vagy ott van az Orfi, a reumatológiai betegségek országos centruma. Ezek sem vesznek részt az aktív ellátásban, a sürgősségben nyilván, de nélkülük azért a magyar egészségügy nagyon szegény lenne ilyen területek, ilyen magas szintű művelése nélkül.
Cserházi Péter, az Egészséges Budapest program koordinálásáért felelős miniszteri biztos az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.